9 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek az a forrás, amely folyamatosan táplálja a reményt. Az ő jelenléte az életünkben nem csak abban segít, hogy megőrizzük reménységünket, hanem hogy ezt a reményt továbbadjuk és megosszuk az emberiséggel, amelynek nagy szüksége van rá. Olvasható Ferenc pápa közösségi médiában közzétett üzenetében. Az európai parlamenti többség brüsszeli pártjai beismerték, hogy komolyan útjukban áll a magyar szuverenitás védelmi törvény, mert az gátolja a külföldi beavatkozást a magyar választásokba, a nemzeti szuverenitásba. Jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja a távirati irodához eljuttatott közleményében. A közlemény szerint az Európai Néppárt vezetője Manfred Weberék támogatásával az Európai Parlament jogi szakbizottsága kedden megszavazta, hogy az EP csatlakozzon az Európai Bizottság által indított perhez Magyarország ellen a szuverenitás védelmi törvény miatt. Ezzel az európai parlamenti többség brüsszeli pártjai beismerték, hogy komolyan útjukban áll a magyar szuverenitás védelmi törvény, mert az gátolja a külföldi beavatkozást a magyar választásokba, a nemzeti szuverenitásba, jelentették ki. Majd azt írták, Brüsszel és a Washingtonból Brüsszelbe szoruló soros hálózat most is azon van, hogy a nemzeti kormány helyett a magyar szuverenitásról nem mondani kész bábkormányt ültessen Magyarországon hatalomba. Közeledik az az időszak, amikor a 2015 óta követett magyar migrációs megoldások felértékelődnek az európai politikai döntéseknél, és keresik a lehetőségét annak, hogyan lehetne ezeket adaptálni az adott nemzetállamra, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. Bakondi György rámutatott, a nemzetállamok szintjén a legtöbb helyen változások történnek. Lengyelország például bejelentette, hogy nem hajtja végre a migránspaktumot. Ennek előbb-utóbb az lesz az eredménye, hogy változtatni kell a migrációs paktumon, amely nem felel meg sem a kialakult helyzetnek, sem pedig a politikai elvárásoknak, tette hozzá. Kiemelte, a lakosság nyomására a nemzetállamok keresik a megoldásokat, mert több európai országban tarthatatlan súlyos helyzet alakult ki. A közbiztonság tragikus romlása, a terrorcselekmények, a legsúlyosabb események gyakorisága, súlyossága jelentősen nőtt. Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi szintéren. Az Európai Uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képvisel Magyarország, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Yitzhak Herzog izraeli államfővel a Sándor palotában. Sajtónyilatkozatában Sulyog Tamás kiemelte, biztosította az izraeli államfőt arról, hogy Magyarország leghatározottabban elítéli az antiszemitizmust és zéró toleranciát alkalmaz annak minden formájával szemben. Ez a magyar soros EU elnökség legfontosabb feladatai között is szerepelt, tette hozzá. Fontosnak tartják, mondta, hogy a Magyarországon élő zsidó közösségek biztonságban érezhessék magukat, különösen annak tükrében, ami az elmúlt években Európában tapasztalható. Emellett Magyarország továbbra is elkötelezett amellett, hogy megismertesse a holokauszt történéseit a jövő generációkkal, hangsúlyozta a köztársasági elnök. Nagy szaktudással rendelkező elhivatott szakemberekre van szükség az áldozatvédelemben. Ez a célja az Igazságügyi Minisztérium és a Pannon Egyetem között létrejött együttműködési megállapodásnak, mondta az egyetemen tartott sajtótájékoztatón az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence kiemelte, míg korábban a büntetőjog inkább a bűnt üldözte, napjainkban az áldozatokra is koncentrálnak. Hozzátette, komoly szerepe van az áldozatsegítő központoknak, amelyekből országszerte 17 van, ahol a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi és pénzügyi segítséget kaphatnak. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az áldozatok segítése inkább hivatás, mint munka, amelyet csak elhivatottan érdemes végezni. Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja fontosnak nevezte, hogy a megállapodásnak köszönhetően a gyakorlatból merített tapasztalatokkal egészül ki a képzés. Végül az időjárásról. Döntően derült napos, száraz idő várható. Inkább csak északkeleten, keleten lehet némi felhőzet az égen. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Legfeljebb a Fertő környékén kísérhetik élénk lökések a déli délkeleti szelet. A hőmérséklet napközben 2 és 6 fok között alakul. Híreket hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Csirke Róbertet, Alsó Zsolca városi és település polgármesterét, valamint Szabó Jánosné Tündit, aki már jól megszokott kedves vendégünk a Szent István Rádió hullámhosszain. Mennyi, de mennyi gasztronómiai műsort készítettünk együtt, és nem meglepő módon most is egy gasztronómiai műsorban találkozunk egymással, és beszélgetünk arról a bizonyos toros napról, amely hagyományteremtő céllal jön létre, kedves polgármester úr.
Szép jó napot kívánok, köszöntöm és köszöntöm a rádió hallgatóit. Így van, ahogy mondta, ez a torosnap Alsó Zsolcán, ez egy hagyományőrző rendezvény, és engedelmükkel egy pár mondatban be is mutatnám ezt a rendezvényt. 2025. február 22-én 10 órakor kezdődik a torosnap Alsó Zsolcán a Közösségi Ház és Könyvtár udvarán, illetve az épületben egy párhuzamos rendezvény sorozattal. Ide várjuk a vendégeket erre a hagyományos disznótoros programunkra. 11. alkalommal kerül megrendezésre a rendezvény, melyen a megszokottól eltérő kisebb változásokat eszközöltünk, melyre ugye azért van szükség, hogy a tapasztalatokat beépítve még jobban megfeleljünk a lakosság igényének, és hogy kicsiktől a nagyokig mindenki jól érezhesse magát. Hagyományainkhoz híven kiszebáb végetéssel kezdjük a programot, és az idén először ceremóniamesterünk is lesz. Ha megengedik, néhány szót mondanék az ételekről, melyekkel várjuk a kedves vendégeinket. Településünk intézményei és civil szervezetei hagymásférrel, hurkával, sült kolbásszal, taroskáposztával, kocsonyával, tepertővel, palacsintával, krumplilángossal, rózsafánkkal, pecsenyével és különböző süteményekkel, forralt borral, teával várják a résztvevőket, de lesz lángos és büfé is.
Jól hangzik.
Köszönöm. Az udvaron a jó hangulatról, az agyagbanda és a számadó zenekar gondoskodik, a gyerekeket pedig népi játékokkal, körhintával várjuk. A Közösségi Ház épületében arcfestés és kézműveskedéssel várjuk az érdeklődőket, korosztálytól függetlenül. A benti színpadon élvezhetjük a Mamin Baba, Fekete István óvoda, a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola, Herman Otto Általános Iskola, Ritmuska, Örömtánc, Szivárvány Vegyeskar és mi további amatőrök fellépését. A délután folyamán a Profiké a főszerep, láthatjuk a Miskolci Nemzeti Színház művészét Lajos Andrást, a Zsolca táncegyüttest és Solymos Tónit is. A nap folyamán pedig kihirdetjük a Pánika verseny és a kolbásztöltő verseny eredményeit is.
Igen, mert hogy két verseny is lesz, kolbásztöltő és Pálinka verseny.
Talán azért a kolbászra esett a választás, mert ez az egyik legkedveltebb terméke a disznóöléseknek. Ez a legnagyobb sláger, amikor egy disznótoron részt vesz valaki. Ezt mindenki ismeri, ez nem csak a hazánk területén ismert, hanem Európa minden országában is. Minden országnak megvan a saját speciálisan elkészített, speciálisan fűszerezett kolbászkészítménye. Aránylag ezt mindenki szereti. Ez az egyik legnépszerűbb étel, amit ilyenkor elkészítenek. Jól tárolható, eléggé változatosan el lehet készíteni. Ugyanez egy kész termék, de sütve, főzve, akár füstölés után levesbe, szendvicsekre, millióféle változatban el lehet használni, fogyasztani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is motiválta, aki ezt kitalálta, hogy ez legyen a nem hurkatöltő, mert azt nem szeretik annyian, hanem kolbásztöltő, mert az sokkal több ember kedveli.
Polgármester úr, volt már ilyen rendezvényen? S hogy érezte magát?
Természetesen településünkön is voltam korábbi rendezvényeken, és más települések hasonszörű rendezvényeit is meglátogattam. Hozzám közel áll, mint vidéki emberhez, a régi idők emlékeit, pozitív emlékeit idézi fel egy disznóülés. ezzel kapcsolatos munkálatok és a családépítés. Összességében ezt várom ettől a rendezvénytől is, hogy jó hangulatban és örömmel telveteljen el.
Mert hogy Alsó Zsolcán annak idején is, hát amikor gyerekkoromra emlékszem vissza, nagy divatja volt a disznóöléseknek. Jól gondolom én ezt, kedves Tündi?
Igen.
Neked is vannak, gondolom, ilyen emlékeid és élményeid.
Igen. Én elmúlt 41 éve, hogy itt lakom, de egyébként is a szomszéd községbe való vagyok, tehát itt nagy távolság nincs, a szokásokban sincs nagy különbség.
Nem jöttél messziről.
Nem jöttem messziről. Nagyon sok kedves gyermekkori emlékem van a disznóölésekről. Nagyon szívesen mentem, mert ez egy, véleményem szerint ez egy óriási jelentőségű esemény, család szempontjából, családokat tartott, fogott össze, most pedig, mivel megváltoztak az életkörülményeink, és már nagyon kevés háznál tartanak disznót, de az embereknek van igénye erre, hogy egy ilyen rendezvényen részt vegyen, ezért egyre több település tűzi ki céljául, hogy az emberek összeismerkedjenek, barátkozzanak, jól érezzék magukat, hagyományt teremtsenek ebből, és ezért rendezik itt is minden éven ezt a toros napot, mert itt találkoznak olyan barátok, akik egyébként nem szoktak, itt tudnak beszélgetni, kicserélni a tapasztalataikat, akár a főzésről, a disznótoron elfogyasztandó ételekről, úgyhogy én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos családi és baráti esemény, így tudjuk tovább vinni a gyerekeink, unokáink számára, mert háznál már itt nagyon kevés manapság a disznóvágás. Ugye ez mindig télre esik, az időjárás miatt elsősorban, mert azért higiéniát is figyelembe kell venni, meg a hőmérsékletet, tehát télen sokkal könnyebb ezeknek megfelelni. Télen bizony sok háznál öltek régen, most pedig a kevesebbet, de ezért ezt a hagyományt bevezettük.
Na de milyen is volt egy disznóölés? Milyen fontosabb részei voltak? És milyen finomságok készültek a disznóölés alkalmával?
Összegyűlt a nagy család, és én számolgattam, ilyen 10-15, akár 20 ember is összegyűlt egy-egy portán, egy-egy háznál, és korán kezdték, nagyon korán. Emlékszem rá, nálunk volt olyan, hogy 4 órára már jöttek a meghívottak. Általában a családfő vezényelte ezt az eseményt, ahol nem volt ilyen talpra esett, vagy nem szerette ezt csinálni, vagy nem értett annyira hozzá, ott fogadtak egy böllért, aki elvégezte ezeket a munkákat. Ilyenkor a házigazdának más lett a feladata. A házigazda vendégelte, tulajdonképpen ő vezényelte ennek ellenére is az egészet, vendégelte a megjelenteket, hát nagyon fontos volt reggel egy kis melegítővel indítani, mert abban az időben, amikor én gyerek voltam, még nagyon hidegek voltak, mínusz 10-15, akár 20 fok is, úgyhogy oda nagyon kellett egy-két pohár jó ízű pálinka, azzal kicsit bátrabbak is lehettek talán, a legbátrabb férfit kiválasztották, vagy a böllért, és akkor ő leszúrta a sertét, és utána következett az, hogy megperzselik, tehát a külső szőrzetét le kellett perzselni. Minden ilyen társaságban, családban megvolt a feladat, hogy felosztva, hogy ki mihez ért, kinek mi megy jobban. Asszonyok ilyen helyre nem mondták, maximum a véres tálat fogták. Hát elmondom, hogy egyszer én is fogtam a véres tálat. Nem mertem vele elszaladni vagy odébb menni, de nem volt jó élmény, de meg kellett csinálnom, mert nem volt más, úgyhogy voltak ilyen feladatok az asszonyoknak, de az asszonyok jellemzően sütöttek, főztek, illetve a disznóölés az nem egy napos feladat volt, mert már előre az edényeket elő kellett szedni, elmosni, tisztán odavinni a helyszínre, megtisztítani a hagymát, elkészíteni hozzá mindent, tüzet, tűzre valót, úgyhogy mindenkinek megvolt a feladata, ki mihez értett, ki mit tudott jobban csinálni, és hát ezt elég ügyesen csinálták, mert azért nagy munka egy disznót felbontani, meg szakértelem is kell hozzá, vagy megszokni, hogy ezt hogy kell csinálni, ellesni másoktól, vagy pedig tényleg egy szakembernek csinálni. Itt azért délre 1 órára készen volt az ebéd, sőt volt olyan nálunk is, hogy 2 órára már a hurka, a kolbász, minden betöltve ment a füstölőre a kolbász, hogy majd estére füstölik. Húsleves készen volt, a sült hús, a pecsenye készen volt, zsír, ha nem volt kisülve, de már sült, tehát itt mindenkinek megvolt a feladata. Már az én fiatalabb koromban sem igazán mosták a sertésbe lett, mert lehet venni készen. Inkább ezt a könnyebb verziót választotta mindenki, de régen anyukám mindig mesélte, meg még a nagyon kicsi gyerekkoromra visszaemlékszem, is emlékszem, hogy a teknőbe az asszonyok mosták. azt a belet, amibe beletöltötték a hurkát, meg a kolbászt. Úgyhogy ez egy nagyon erőpróbáló, nagy koncentrációt igénylő, odafigyelős feladat volt, és akkor a tor, maga a tor, az már ugye a vendéglátó esemény, amire meghívtak esetleg olyan vendégeket is, akik nem jöttek el a disznóvágásra, de ilyenkor vendégül láttak sok embert, úgyhogy ez egészen akár hajnalig is eltarthatott, és jó kedvel, jó beszélgetésekkel, evésivással, jó borokkal, süteményekkel, mert legtöbb helyen hájas pogácsát sütöttek ilyenkor, vagy hájas süteményt, tehát minden erről szólt, minden ezekről az alapanyagokról szólt.
Apropó, ha már kolbász és kolbásztöltő verseny, hát a kolbászokat általában füstölni szokták, vagy szoktuk. Hogyan tudja majd a zsűri eldönteni, hogy az az adott kolbász, mert hogy itt elsősorban kolbászt várnak Igen. majd a versenyzőktől, hogyan készült, milyen technikával, milyen ízharmóniával és ízvilággal. Ön lesz a zsűri elnöke, úgyhogy avasson be bennünket egy kicsit a kulisszatitkokba. Mire fognak odafigyelni?
Hát elég sok kritériumot figyelembe fogunk venni. Az állagától, a külsejétől, az ízéig, meg az, hogy ha megsütötték, mert ez most nem lesz füstölve, tehát ez egy nyers kolbász lesz, ami füstölhető lenne, de itt ugye nincs ennyi idő, tehát másnapig nem maradunk azért, vagy harmadnapig. Ez egy sült változat lesz, aminek fogjuk figyelni majd a fűszerezését, tehát ízleléssel, azt, hogy milyen az állaga, hogy milyenre sikerült ledarálni, vagy összevágni, milyen az zsírhús aránya, milyen fűszereket használt, azért ezeket meg fogjuk kérdezni, hogy ki milyen fűszereket használt, mert lehet, hogy még mi is fogunk tanulni új dolgokat. Jellemzően azért egy kolbászhoz ugye a hús, vagy zsíros hús, vagy hozzá zsír, zsírszalonnát szoktak tenni, só, bors, köménymag, piros paprika és fokhagyma. Ez itt a mi környékünkön a legjellemzőbb fűszerezés. Piros paprikát nem annyira régen tesznek hozzá. Múlt században lett ez szokás vagy divat, hogy piros paprikával pótolják a borsot, mert hogy a bors nagyon drága fűszer volt, és ezért piros paprikát tettek bele. Tehát nem minden ország, nem minden nép készít piros kolbászt. Ez nálunk egyébként is a piros ételek és a piros paprikával készült ételek ugye nálunk a jellemzőbbek, úgyhogy ez a kolbásznál is bekerült a fűszerezésbe, és mi ezt így szeretjük, hogy szép piros legyen. Nagyon fontos egyébként, hogy friss legyen a paprika.
Az miért fontos?
Azért fontos, mert ugye minden élelmiszerünk átmegy idővel egy ízváltozáson. Ha tavalyi vagy tavaly előtti paprikát tesz valaki, akkor egy levesnél nem vehető észre. De egy kolbászban azért van olyan mennyiségű paprika, hogyha mondjuk egy 2-3 éves paprikát sikerül beletenni, mert egyébként az még használható jó, mert ez egy szárított, dehidratált fűszer, akkor lehet kesernyés. Akkor is kesernyés lehet, ha túl sokat tesz bele, meg akkor is kesernyés lehet, hogyha régi paprikával készül, úgyhogy ezekre figyelni kell. A borsot is legjobb, hogyha szemes borsot vesz valaki, és otthon saját magának őröli meg a borsot. Sokkal intenzívebb lesz az íze. És még ami fontos tudni, hogy ezek a fűszerek nem csak ízesítenek, hanem ezek tartósítanak is. Tehát erre is azért oda kell figyelni, hogy ha nagyon kevés fűszert teszünk, akkor kevésbé fog elállni a kolbász, és ha fagyasztóba tesszük is, veszt az ízéből a fagyás során, hogyha nem kellően fűszerezett. Tehát nagyon-nagyon ki kell tapasztalni, fel kell írni, hogy 1 kiló húshoz, vagy az ott elkészített húshoz hány deka mit tettem, és akkor a következő alkalommal azt a papírt már csak előveszi, mert meg lehet kóstolni, de más, amikor hidegen kóstolunk egy befűszerezett húst, meg mást ad ki, amikor sülve kapjuk meg, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni.
Ezt már sokszor említettük a veled való beszélgetésben is, hogy olyan találó a magyar nyelvünk, és számtalan közmondásunk és szólásunk kapcsolódik megfigyelésekhez. Többek között a kolbásszal kapcsolatosan is vannak ilyen megfigyelések és szólásaink, közmondásaink. Melyek ezek?
Hát nekem 3 ilyen ide kapcsolódó, kolbászhoz kapcsolódó kedvenc mondásom van, amit gyerekkorom óta hallottam otthon, és a mai napig vagy hallok, vagy én magam használok. Az egyik az, hogy több nap, mint kolbász. Ez ugye azt jelenti, hogy nem kell pont a disznóölésre vonatkoztatva, nem kell mindent első nap vagy első héten megenni, hanem be kell osztani, hogy a szűkösebb napokon is legyen. Röviden ez ezt jelenti. A következő, ami nekem nagyon tetszik, hogy jó a hosszú kolbász és a rövid prédikáció. Tehát, hogyha vendégségben van valaki, én ezt úgy értelmezem, akkor ha beszédet mondanak is, nem kell hosszú lére ereszteni, mert ha ott gasztronómiai esemény is van, akkor az emberek már várják azt, hogy mikor ehetnek, úgyhogy rövidre kell fogni a beszédet, a prédikációt, ahogy a mondás írja, és akkor inkább teret adni a magának, annak az eseménynek, az étkezésnek. A harmadik kedvencem pedig, hogy máshol se fonják kolbászból a kerítést. Tehát ugye van, amikor azt gondoljuk, hogy majd egy más városba, vagy egy más munkakörbe, vagy egy más országba, más lehetőség kapcsán, fú, milyen könnyű lesz, mert úgy látjuk, hogy a másiknak könnyű, hát nagyon sokszor bebizonyosodik, hogy ez nem így van. Tehát másütt is meg kell azért dolgozni egy munkabérért, egy állásért, egy pozícióért, ott sem kolbászból van a kerítés, mint ahogy nálunk sem. Hát, hogy ez a három kedvencem.
Polgármester úr, érkeztek már gondolom a résztvevők közül jelentkezők, hiszen a jelentkezési határidőn lezárult. Tudomásuk szerint hányan fognak részt venni a kolbásztöltő versenyen?
Jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy 6 csapat fog indulni.
Intézmények és baráti társaságok elsősorban?
Pontosan így van. Egy-két intézményünk, civil szervezetünk képviselteti magát ezen a versenyen, illetve helyi lakosokból álló baráti társaságok is jelezték, hogy meg szeretnék magukat mérettetni.
Időközben megérkezett harmadik kedves vendégünk is, Orosz Tibor, aki a már általunk megemlített pálinka verseny zsűrielnöke lesz. Kedves Tibor, most hozzád fordulok. Mit fog figyelembe venni a zsűri a pálinkák esetében?
Mindenképp a minőségre fogunk odafigyelni kellőképpen. Szeretjük az egy ízből készült gyümölcspálinkákat, tehát nem vegyesre gondolok, nyilván a vegyesek is fontosak. A környékünkön megtalálható gyümölcsökből készült, gondolok itt szilvára, malmára, körtére, ennek a minőségére, illetve az ízére, ki hány fokosra szereti. Nem szeretjük, most már a múltban nagyon-nagyon közkedvelt volt az 52 fokos, most már inkább a 47-48 fokos pálinkákra gondolunk, ami nagyon-nagyon fontos. Ugye ez hagyomány volt egy disznóülésen, a reggeli rituálé ezzel indult, a házigazda ugye sajnálta a saját állatját, és ezzel próbálta a feszültséget oldani. Itt megjelentek a rokonok, mindenki azt a saját kóstolóját, és ezt a hagyományt szeretnénk ezen a rendezvényen továbbvinni, egy pálinka versennyel és kóstolóval, remélem jó eredményei lesznek majd.
Miért fontos ez, hogy 47 fokos? Mire utal ez? Mondjuk el azok számára, akik kevésbé jártasak mondjuk a pálinka főzésben, pálinka készítésben.
Azért fontos, mert ott visszaadja az ízét, az aromáját, és meg tudjuk állapítani, hogy milyen gyümölcsből készült. Ott adja jól vissza. A már 52 fokosnál olyan erős az ital, hogy ott már kevésbé adja úgy vissza, tehát csak egy csípős maró érzést érzünk, és nem adja úgy vissza az íz aromáját.
Szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok. Önnek van-e kedvenc pálinkája?
Hát igen, jó a kérdés. Igen, van kedvenc pálinkám, mivel a környékünkön a gönci barack jellemző valamilyen szinten még, így a gönci barack pálinka az egyik nagy kedvencem. Sajnos már az országban nem mindenütt fellelhető, a gönci hegyekről is tűnnek el ezek a fák, amik ősi magyar gönci hajszi barack néven futottak. Ezt felváltják most már a görög barackfák, ami gyönyörű szép nagy gyümölcsöt hoz. Csak nincs meg a cukortartalma, nincs meg az íze, mint az ősrégi magyar gönci baracknak. Ezért, ha jól tudom, akkor a gönci hegyvidéken is most már védelmet hoztak létre, próbálják megmenteni az őshonos sárga barack, gönci barack fákat.
És polgármester úr, önnek van kedvenc pálinkája?
Természetesen nekem is van. A nemes gyümölcsök közül 2 pálinkát emelnék ki, amit nagyon szeretek, fontossági sorrendben, tehát a számomra első a szilva, és a második, hogy csatlakozzak Tiborhoz, a barack. Mind a kettőt alkalomattán szívesen fogyasztom, és nem zárkózom el az újdonságokból készített pálinkáktól sem, de az alap ez a két gyümölcs számomra.
És mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, nem múlhat el a műsor recept nélkül. Ebben pedig Tündi ismételten te leszel a segítségemre, mert hogy mindig olyan jó ötletekkel és receptekkel szolgálsz a Szent István Rádió kedves hallgatóinak. Gondolom a mai alkalomra is készültél nekünk egy kis meglepetéssel. Mi lesz ez?
Ez a általunk, a család által legalábbis déli pecsenyének nevezett hús, ami roppant egyszerű elkészíteni.
Ezeket a húsokat, amikor elkezdik feldolgozni a nap folyamán, akár levesnek teszik felfőni, akár kolbászba teszik, akár ezt a pecsenyét készítjük, nem szabad megmosni. Ezt nem mossuk meg, ha véres, akkor megtöröljük papírtörlővel, vagy valamilyen gézzel, vagy erre kitalált dologgal. Azért nem mossuk meg, mert ilyenkor nem szükséges a víztartalom. A kolbászba végképp nem, tehát nem kell emelni a kolbásznak a víztartalmát, mert ugye akkor könnyebben romlik, meg az ízén is negatív irányba érezhető. A levesnek soha nem lehet olyan jó levest, húslevest főzni, mint a csontos disznóöléskor vágott, még majdnem meleg húsokból. Ez a déli pecsenye úgy készül, hogy elkezdi a böllér vagy a házigazda szétválogatni a húst, hogy melyik részből mi lesz, sonka, kolbász, leves, fagyasztóba megy, egyebek, füstölni fogja, és a leeső, de nem selejt sallangos részeket, hanem ami mondjuk egy kisebb darab tarja, vagy zsírosabb húsok kellenek neki, zsírosabb comb, vagy lapocka, 3-4 féléből is lehet készíteni, nagyobb kockákra, vagy darabokra vágjuk, 5-6 centis darabokra, tehát nem úgy, mint egy pörköltnek szoktuk ilyen kisebbekre, hanem jó nagy darabokra vágjuk, tehát felforrósítunk zsírt, belerakjuk ebbe a forró zsírba, lesózzuk a húst, fekete borsot teszünk rá, vágunk rá fokhagymát, tehát ízlés szerint ki mennyit szeret, és nagyon gyenge tűzön elkezdjük ezt párolni fedő alatt. Figyelni kell rá, hogy ha úgy látjuk, hogy nem párolódik, tehát csak a zsírban van, akkor egy kicsike vizet, nagyon kicsi vizet mindig önteni alá, de ezt nem kavarjuk. Tehát lényege az, hogy nem kavargatjuk kanállal, fakanállal, hanem ezt csak megrázogatjuk az erényt. Lehet tepsibe is csinálni egyébként, tehát csak megrázogatjuk, hogy mozogjon benne a hús, le ne süljön, és ez mire az ebéd elkészül, addigra ez is megsül, és hogyha nem fogy el, akkor beszokták sütni zsírba. Tehát a kisült zsírból még öntenek rá, és emlékszem rá, hogy anyósom ezt mindig ilyen nagy befőttes üvegbe tárolta. Az aljára ugye leült a hús, felöntött a frissen kisült zsírral, és ezt akár hetek, hónapok múlva is lehetett tenni, mert a zsír elzárja a levegőt a hústól, és nyilván hűvös helyen tárolták, és akkor úgy nem romlott meg. Egy-két hét múlva is volt nagyon finom pecsenye. Legfinomabb friss kenyérrel, hordós káposztával, esetleg saját készítésű hordós káposztával, vagy valamilyen házi savanyúsággal, de én nagyon szerettem hozzá készíteni hordós káposztából sütőbe sült toros káposztát, amit szintén egy kicsi zsírral betettem a sütőbe egy tepsibe, és akkor azt néha megkavargattam, és az megpárolódott, megsült ott hozzá köretnek. Lehet hozzá tenni főtt hasáburgonyát, mert illik hozzá, és hogy egy kicsit hűek maradjunk az előző riportjainkhoz, valami egészen egészséges köretet is mondok hozzá, ami nagyon-nagyon nagy kedvenc az ismerőseim körébe. Ez egy fahéjas almával párolt céklaköret, ami ehhez a húshoz rendkívül jól illeszkedik, úgyhogy akinek van kedve, készítse. Ez körülbelül 2 cékla mennyiséget összevágunk, vagy ilyen fél centis csík kokra, vagy nagyobb lyukú reszelőn, káposzta reszelőn lereszeljük, nagyon enyhén besózzuk, feltesszük egy kis zsiradékra párolódni, pici vizet aláöntve, nagyon kevés borssal, esetleg egy nagyon picike kis őrölt köményt lehet hozzá tenni, de nem mindenki szereti, és amikor már majdnem puha ez a cékla, meg párolódott fedő alatt, akkor egy almát összevágunk, egy közepes almát, nagyon-nagyon picike fahéjjal megszórjuk, de tényleg csak annyi fahéjjal, hogy leheletnyi legyen, hogy csak keressük azt az ízt, hogy mi is ez a finom benne, de ne legyen nagyon fahéjas, és ezt a fahéjjal összerázott alma kockákat beleöntjük, 1-2 percig még hagyjuk együtt a céklával párolódni, aztán elzárjuk a tüzet, marad a fedő rajta, és egy 10 perc múlva ez fogyasztható, hogy még roppanjon az alma, ne legyen puha, meg érezhető legyen az a nagyon halvány fahéj íz, ez álomfinom, úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki, nem csak a pecsenyéhez, hanem egyébként is, akármilyen húshoz, sült kolbászhoz, de akár magába is meg lehet enni egy vacsorára, ha valaki diétázik.
Nagyon jól hangzik, köszönjük szépen a receptet. Beszélgetésünk végén mindhármójukhoz szól a kérésem, mindenki fogalmazza meg pár mondatban, hogy miért is várják a kedves érdeklődőket erre a bizonyos alsózsolcai torosnapra, mondjuk el még egyszer a legfontosabbakat, mikor és hol lesz az esemény, valamint hát akkor mindenki nyújtson át egy személyes meghívót a kedves érdeklődők felé.
2025. február 22-én Alsózsolcán a közösségi ház épületében és a mellette lévő parkolóban tartjuk ezt a rendezvényt. A gondolatom ezzel a rendezvényen a hagyományőrzés mellett a közösségépítés. Ha másért nem is, ezért nagyon sok szeretettel várom mindenkit.
Én úgy gondolom, hogy én magam egy kicsit át fogom élni a gyerekkori emlékeket ezekkel az illatokkal, ezekkel a műveletekkel, amiket majd ott látni fogok. Nagyon sok olyan emberrel szeretnék és biztos fogok is találkozni, akiket esetleg ritkán látok, vagy éppen nem is itt laknak, de ezért az eseményére eljönnek, vagy rokonok által ellátogatnak Zsolcára. Mindenképpen egy jó hangulatot várok, ami lesz is, mert eddig is mindig az volt. Az ízeket, az illatokat, ami nekem ugye egyébként is nagy kedvenc, úgyhogy én bízom benne, hogy mindent beletéve ez egy nagyon jó kis rendezvény lesz, és mindenkinek kellemes élményt fog nyújtani.
Csatlakozom is előtte szólókhoz. Sok szeretettel várjuk mindezt a 18 és 99 év közötti felnőttet, aki szeretné megméretni a saját pálinkáját ezen a versenyen, ezen az ominózus napon. Remélem minél több jelentkezülés, és mindenki jól fogja magát érezni. Fiatalok, idősek, középkorúak. Úgyhogy sok szeretettel várjuk őket.
Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Csirke Róbertnek, Alsó Zsolca település polgármesterének, Szabó Jánosnénak és Orosz Tibornak. Köszönöm szépen, hogy a partnereim voltak ebben a riportban, és remélhetőleg sokan elfogadják az önök meghívását a február 22-i Alsó Zsolcai Toros napra. További szép napot kívánok önöknek!
Köszönjük szépen! Viszont kívánjuk, és mindenkinek kellemes élményeket!
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Folytatódik Ferenc pápa kezelése a Gemelli klinikán. A Szentatya pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Parolin bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről nyilatkozott. Interjú Varga Lajos, váci segédpüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős egyik referensével, a művészek és a kultúra világa hétvégi római jubileumáról. Ferenc pápa Gemelli klinikán. Pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka Ferenc pápa számára, akit február 14-e óta ápolnak polimikrobiális légúti fertőzéssel a római Agostino Gemelli klinikán. A vatikáni szóvívő tájékoztatása szerint a Szentatya önállóan lélegzik, és folytatja az orvosok által előírt gyógykezelést. Hétfőn este is telefonált a gázai plébániára. Megbízta Fisichella érseket, hogy mutassa be a vasárnapi szentmisét a Szent Péter Bazilikában, a diakónusok jubileum alkalmából. A kórházban ápolt gyermekektől sok üzenetet és rajzot kapott a pápa. Matteo Bruni szóvévő tájékoztatta a Szentszék sajtóközpontjában összegyűlt újságírókat a pápa jelenlegi állapotáról. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka, a pápa pihent. Kedden ébredés után megreggelizett és elolvasott néhány napilapot, ahogy máskor is szokta. A Szent Atya önállóan lélegzik és követi kezelő orvosai előírását, akik teljes ágynyugalmat rendeltek elő számára. Ezért nem vezette a vasárnapi úrangyalaimát. Egyelőre nincs információ a vasárnapra és a többi pápai programra vonatkozó változásokról. Kedden délelőtt érkezett a hír, hogy lemondták a Szent Atya február 22-én szombaton esedékes programjait. A 23-i vasárnapi szentmise bemutatását pedig a diakónusok szentévi találkozója alkalmából a pápa Rino Fisichella érsekre bízta, aki az evangelizálási dikasztérium proprefektusa. Mindeközben, ahogy a hétfő esti közlemény is megerősítette, a pápa folytatja az előírt orvosi terápiát. Ahogy a gázai háború kezdete óta, így most a kórházból is rendszeresen telefonál minden este 7 óra körül a gázai Szent Család plébániára. Ezt erősítette meg Gabriel Romanelli plébános atya is, aki elmondta, hogy az egyik videóhívásban a pápa megkérdezte, hogy vannak, és köszönetet mondott imáikért, áldását adta rájuk. Elmondása szerint a pápa fáradtnak tűnt, de erős és tiszta volt a hangja. Több száz üzenet, rajz és jó kívánság érkezett a Szentatyának, melyben mielőbbi gyógyulást kívánnak neki. Köztük azok a gyerekek is, akiket a Gemelli kórházban ápolnak, főleg a pápa 10. emeleti kórtermével szemben lévő onkológiai osztályról, amelyet korábbi kórházi kezelései során meglátogatott.
Parolin Bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről. A L'Eco di Bergamo olasz lapnak adott széleskörű interjújában a szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van a multilaterális remény diplomáciájára és a bátorságra a béketárgyaláshoz. Abban az időszakban, amikor a nemzetközi diplomácia úgy tűnik, hogy mindenhol elvesztette vonzerejét és hatékonyságát, Pietro Parolin bíboros megismételte a szentszék határozott támogatását a multilateralizmus iránt, hangsúlyozva a befogadó megközelítés fontosságát a béke megteremtéséhez. Mindenki hozzá tud járulni a békéhez, de soha nem szabad olyan egyoldalú kényszerekkel megoldást keresni, amelyek egész népek jogainak lábbal tiprását kockáztatják. Különben soha nem lesz igazságos és tartós béke, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár a L'Eco di Bergamo olasz helyi újságnak adott interjújában. A sok témát felölelő beszélgetésben Parolin bíboros számos sürgető geopolitikai kérdéssel foglalkozott, köztük a gázai és ukrajnai háborúkkal, a közel-keleti helyzet változásával és Európa szerepével korunk geopolitikai kihívásaiban. Gondolatmenetének központi eleme az volt, hogy a konfliktusok megoldását soha nem szabad egyoldalúan rákényszeríteni másokra, mivel az ilyen megközelítések megakadályozzák az igazságos és tartós béke megteremtését. Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban óvatos optimizmusát fejezte ki az ideiglenes és bizonytalan fegyverszünetet illetően. Ez mindenképpen jó hír, mert kezdenek látszódni a gyümölcsei, mint például az izraeli túszok szabadon bocsátása és a humanitárius segélyek megnövekedett beengedése a gázai övezetbe, és azért is, mert van remény arra, hogy ez egy állandó tűzszünet kezdete, amely véget vet a palesztinok szenvedésének Gáza és Palesztina többi részében. A szíriai rezsim közelmúltbeli változásával kapcsolatban Parolin bíboros aggodalmát fejezte ki annak stabilitása miatt, és nyomatékosította, hogy nemzetközi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az ország megőrizze területi integritását, és elősegítse a sokszínű lakosság harmonikus együttélését. Arra a kérdésre, hogy a nemzetközi diplomácia milyen nehézségekkel néz szembe az olyan összetett helyzetek kezelése során, mint a gázai és az ukrajnai háború, Parolin bíboros megjegyezte, hogy az elsődleges akadály a széles körben elterjedt kölcsönös bizalmatlanság és félelem, amely táplálja a polarizációt és akadályozza a konstruktív párbeszédet. Megerősítette, hogy a globális politikában egyre inkább elterjedt klubmentalitás, ahol a szereplők csak hasonló gondolkodású kollégákkal lépnek kapcsolatba, miközben kerülik az ellentétes nézőpontokat, tovább súlyosbítja a diplomácia hatástalanságát. Ez az öntörvényű kirekesztés a sokszínű vitákból korlátozza az értelmes közvetítés és a megoldás lehetőségeit, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár. E kihívások leküzdésére Parolin bíboros egy másik diplomáciai megközelítést javasolt, amely abban gyökerezik, amit Ferenc pápa a remény diplomáciájának nevez, és amely a párbeszédre, a türelemre és a bizalomépítésre összpontosít. Egy ilyen megközelítés alternatívát jelentene a konfrontáció és kirekesztés uralkodó dinamikájával szemben, helyette olyan keretet javasol, amely a megértést és a hosszú távú megbékélést helyezi előtérbe, és ezáltal hatékonyabb lehet a béke előmozdításában. Ezért, tette hozzá Parolin bíboros, elengedhetetlen, hogy higgyünk a multilateralizmusban, és megerősítsük a nemzetközi intézmények szerepét, mint az ENSZ, amelyek biztosítják, hogy hatékonyabban és szélesebb képviseleti formában működhessenek. Ferenc pápa és Szent II. János Pál pápa szavait idézve, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a békéhez bátorság, igazságosság és megbocsátás szükséges. Három olyan érték, amelyek egyre inkább hiányoznak a modern társadalomból. Ma a tárgyaláshoz szükséges bátorságot gyakran összetévesztik a gyengeséggel, miközben a katonai erőt és az erődemonstrációt továbbra is kiváltságos eszközként kezelik a konfliktus megoldásra, mutatott rá Parolin bíboros. Másrészt a békét a megbocsátáson alapuló igazságosságra kell építeni, mivel hiteles béke nem létezhet igazságos rend nélkül. Csak amikor a bátorságot, az igazságosságot és a megbocsátást ismét alapvető értékként éljük meg, akkor lehet majd elindulni a béke felé vezető úton, állapította meg a vatikáni államtitkár. Áttérve Európa szerepére a globális ügyekben, Parolin bíboros a kontinens jelenlegi kihívásait arra vezette vissza, hogy nem ismerte el keresztény örökségét az európai alkotmányban. Ennek az elismerésnek a hiánya Parolin bíboros szerint hozzájárult az európai identitás és egység gyengüléséhez. Ahhoz, hogy Európának továbbra is legyen hangja és szerepe a jelenlegi világban, vissza kell térnie azokhoz a történelmi és kulturális gyökerekhez, amelyek egykor erejét és jövőképét adták, amelyet II. János Pál pápa és Ferenc pápa is kért, jegyezte meg. Szent II. János Pál pápa felhívása, amelyet Ferenc pápa is megismételt, hogy Európa, találj újra önmagadra, légy önmagad, ma is aktuális, és ez a követendő út, ha továbbra is központi szerepet kíván játszani a világ színpadán. Zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Hallgassák meg Varga Lajos váci segédpüspökkel készült interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Varga Lajos váci segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős püspökei egyikét, illetve az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatóját. Ebben a kettős minőségben is érkezett püspökatya Rómába a Művészek és a Kultúra Világa jubileumára, ami egy 3-4 napos eseménysorozat volt, szombaton kezdődött, és igazából tegnap hétfőn este ért véget. Ma reggel még egy szentmise volt a Szent Péter Bazilika Magyar Kápolnájában, aztán akkor indultok majd haza. Mindenek előtt arról szeretnék én kérdezni téged, kedves püspök atya, hogy egy ilyen első megközelítésben hogyan érintett téged a művészek világának a jubileuma?
Ennek az összejövetelnek az apropója tulajdonképpen a kultúra volt, a kultúra pápai tanácsa, amely együttműködik a nevelésnek a pápai tanácsával, illetve most már nem így nevezik, hanem dikasztériumnak nevezik, és a dikasztériumban a kultúra, illetve a nevelés együttesen szerepel, Ugye a jubileumi szent év alkalmából a Szent Atya különböző csoportokat hív megünnepelni ezt a nagy eseményt, megemlékezni Szent Péter apostolról, illetve Szent Pál apostolról, és ennek a kapcsán elsősorban a Gaudium et Spes Trinitate Constitutio adja az alapvető gondolatot, hogy az embernek az életéhez hozzátartozik a kultúra, ugye, amely egy kultúra egy latin szóból ered, azt jelenti, hogy megművelni valamit, és valamilyen értéket belevinni, mégpedig az embernek a részéről, amely az embernek az életét aztán teljesebbé teszi a megmunkált tárgy által is, de valamiként az ember a saját személyiségét is rányomja a kultúra révén arra, amit megmunkál, amelyet megművel, és az emberi életnek a kiteljesedéséhez a kultúra hozzátartozik. Ősi keresztény dologról van szó. Szent Pál apostol is végzett egy úgynevezett inkulturációt, amikor az aténi beszédét elmondotta, ugyanis megemlékezett arról, hogy tisztelnek olyan Istent, amely az ő számukra ismeretlen, és Szent Pál apostol ebben a beszédében idézett ókori költőt is, amelyet az inkulturációnak a jegyeként szoktak emlegetni ilyen alkalommal.
Amelyen... Benne írünk, benne mozgunk, igen. Ezt mondotta az apostol.
Igen, igen. Amely a mostani életünket is jellemzi. A kultúrának sokféle területe van. Ebben a vonatkozásban, amely ez az összejövetel épült, ez a konferencia, illetve az összejövetelnek a többi része épült, elsősorban a művészeteknek a világát emelte ki. Éppen ezért az összejövetel a Vatikáni Múzeumban kezdődött, és a Vatikáni Múzeumban elsősorban a különböző országoknak, nagy gyűjteményeknek, a múzeumigazgatóknak a beszámolóit hallottuk.
Ott vezettek a múzeumban benneteket? Volt egy közös vezetés?
Nem, a múzeumban nem. Nem, egy konferencia volt a múzeumban, és a konferencián akár a Washingtoni Múzeumnak az igazgatója, tehát a világ minden részéből, akik jelen voltak, azok mutatkoztak be. De volt egy alapvető gondolat, ugye a pápának a gondolata a remény, és ugye a remény az nem csal meg, és ez a remény, ez egy általános antropológiai tulajdonság. Ugye minden ember reménykedik, valamiben, és ezért a remény egy olyan gondolat, amely összefoghatja az egész világot, tehát egy nemzetközi jelleget tud adni ennek a szent évnek, és a reményhez hozzátartozik az Isten irgalmassága is. Ugye ez már egy keresztény gondolat, mert Istennek a legfőbb tulajdonsága, hogy irgalmas, de minden esetre a művészek azok rámutatnak valamire az esztétikum által, ami több, mint az az anyag, amellyel ők dolgoztak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez valamiként az emberben a természet fölöttinek a gondolatához, tehát Istenhez is elvezethet, mert hiszen a mi reménységünknek az alapja azért a természet fölötti maga a mindenható Isten. Tehát ezzel kezdődött a Vatikáni Múzeumban, folytatódott a vasárnapi szentmisével. A Szent Atya betegsége miatt hát nem ő tartotta ezt a szentmisét, hanem a dikasztériumnak a vezetője, bíborosa, tartotta ezt a szentmisét. Benne a szentmisében szerepelt az a gondolat, hogy a szépség, ugye az egy egyetemes kategória, és a művészek tulajdonképpen az esztétikumot, a szépséget mutatják meg abban az anyagban, amellyel ők éppen dolgoznak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez összefogja az egész emberiséget, és ezért a művészetnek nagyon nagy jelentősége van abban a tekintetben, hogy egy olyan nyelvet tudjunk beszélni, amely mindenkihez szól, hiszen a művészetben szerepelnek szimbólumok is, amelyek által egy-egy igazság megközelíthető. Igaz, hogy nem exakt módon, hanem valahogyan úgy, hogy az ember számára az ember értelmi képességein kívül más lelki képességeket is mozgósítani képes.
A jubileum lényeges mozzanata a Szentkapun való áthaladás. Volt ennek közösségi mozzanata a kultúra jubileuma kapcsán is?
Igen, átmentünk a Szentkapun együttesen, akik meghívást kaptak a Vatikáni Múzeumba. Előtte a Sixtus kápolnán mentünk át, és aztán elérkeztünk a Szent Kapuhoz. A Szent Kapunak ugye a szimbóluma tulajdonképpen több dologból tevődik össze, mert hiszen ugye Szent Péter apostolnak a neve magyarul az, hogy szikla, erre a sziklára építem egyházamat, mondja Jézus, és aztán Jézus az igazi szikla, de Péter is a szikla, és a kapu, ugye az megint egy szimbolikus jelentőségű hely, mert át lehet lépni egyik térből a másikba, illetve maga Jézus mondja, hogy ő az az ajtó, az a kapu, amelyen keresztül közlekedni lehet, tudjuk elsősorban a mennyei atyához lehet közlekedni, ő az út, igazság és élet, tehát ezért ő általa tudunk eljutni az atyához, és ennek egy szép szimbóluma a kapu.
Püspök atya, köszönöm a beszélgetést, adja jó Isten, hogy a magyar egyház művészek hittel tudják segíteni a magyar híveknek a világát a művészi alkotásokon keresztül, és erősítsék bennük ebben az évben különösképpen a reményt.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Lajos váci segédpüspökkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Fohászkodás. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasabb mencs éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekel csodáj. Te hoztad-e nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöked ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír. A szélveszek bús harca, az égi láng villáma, harmadcsepp, virágszál, hirdeti nagy kezed alkotási. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor, amiután eped, ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain a jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét. Zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják.
Bezsenyi Dániel Fohászkodás című versét Besenyei Ferenc előadásában hallották. Bezsenyi Dániel Egyházashegyén született 1776. május 7-én, középbirtokos nemesi családban. Édesapja Berzsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat, elvonultan élt, gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, és csak azután kezdhet tanulni. Így Berzsenyi 1788 őszén 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és felesége Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja, Kis János lelkész elküldte a korszak irodalmi vezér alakjának, Kazinczy Ferencnek. Bezsenyi felbuzdult a szép halmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsey Ferenc negatív kritikája is kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt. Legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhesse. Ez végül 1825-ben jelent meg, Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit. Élete végén egyre magányosabban élt birtokán, Niklán. Bezsenyi a legnagyobb magyar lirikusok közé tartozik. Kiváló ódaköltő és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere. Niklán hunyt el 1836. február 24-én.
Imája.
Legédesebb, legjóságosabb Jézusom, őrizd meg attól, hogy bárkit, még ha gyűlöl és üldöz is engem, megvessek, kevésre becsüljek, haszontalannak tartsak, lenézek vagy elforduljak tőle. Ne engedd, hogy valaha is gyűlölet vagy akár csak keserűség támadjon bennem iránta, és engedd, hogy amíg csak él, ne kételkedjem a megjavulásában.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.